Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békesség e háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyan abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok Isten országa. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt: láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mind azon által ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább örüljetek annak, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Van bennem egy pici izgatottság, akármilyen furcsán is hangzik, hogy most magunk között vagyunk. Nincs online közvetítés. De nehogy félreértsétek, az nagyszerű dolog, kell csinálnom, azt kell csinálnom, és legyen, és de biztos nem értitek félre, olyan ilyen gyermeki lelkesültség van bennem, hogy ez egy picit olyan, nyilván, hogy most nem értettétek ezt félre, mint akkor Jézus azt mondja, hogy na most már legyünk magunk között. Most már csak a tanítványaival akart elvonulni egy magányos helyre, hogy most már akkor tényleg legyünk így is, ne csak úgy. Valahogy így van bennem, és aztán tudjátok, az hát keringett bennem, hát akkor valamit úgy szeretnék nektek adni, és hát az ment bennem, hát mire gondoltam, hogy meleg van, és akkor na majd valami néhány jó kis történet, és hab könnyen, de azért az evangéliumról, hát nem ezt adta a lélek. Hiába okoskodtam én, hogy mi lenne itt a hatékony meg a jó. Na, úgyhogy azért 10 pont összejött. Azért mondom őket, mert akárhogy forgattam az evangéliumot így, úgy, amúgy, mindig arra az élményemre találtam, nyilván kapcsolódva természetesen a szöveghez, a tanítványok mennek, és akkor örülnek a sikerüknek, most mondjuk így, és Jézus pedig azt mondja, hogy ez értem én, nagyszerű, meghallgatja őket, pihenjetek, de mégse ennek örüljetek, hanem hogy a nevetek föl van írva a mennybe. És ami állandóan feszültséget okoz bennem, az a végletesség. Az egyik véglet az, hogy most mi megkeresztelt emberekről beszélek, mi rólunk megkereszteltekről, tanítványokról, hogy az egyik véglet az, hogy valahogy mindazt, ami a tanítványságunk, azt megpróbáljuk egyre inkább valami profán, evilági projekt alapján megszervezni és létrehozni mindenféle okossággal és a többivel. Ez az egyik véglet, és már szinte nem is látjuk, hogy hol van ebben a Szentlélek. A másik, amikor pedig valaki mondjuk különösebb szakértelem nélkül, ismeretek nélkül, minőség nélkül mindenkor a Szentlélekre hivatkozik. Hát szörnyűnek látom mind a kettőt, de közben meg olyan sok tapasztalatom van mind a kettőre, hogy arra gondoltam, most nézzük meg, hogy a kettő között mi van. Mondjuk, ha szabad így fogalmazni, az arany középút, hogy az akkor hogy néznek, és akkor kétszer öt gondolat. Az első öt gondolat arra vonatkozik, hogy hát Jézus erőt és hatalmat ad. Ők hatékonyan cselekednek, annak látják az eredményét. Azt is mondhatjuk, hogy sikeresek. És erre Jézus azt mondja, hogy mégse ez a lényeg. Hogy ragadhatnánk meg akkor öt lépésben azt, hogy hát de igenis Jézusnak is fontos volt az, hát erről beszél a búcsú beszédében, hogy azt akarom, hogy gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Hát nem véletlenül küldi el a tanítványait, hát azt akarja, hogy annak valami hatása legyen, hát annak legyen valami eredménye, hát abból szülessen valami. Hát ez nem egy tréning, ahol ők ott ügyeskednek, aztán teljesen mindegy, hogy mi a következménye. Nézzük akkor ezt az öt pontot, mert mind az öt pontnak van jelentősége. Az első, az erőfeszítésünk. Egy papbarátom, körülbelül másfél évvel ezelőtt, amikor ő külföldön teljesít szolgálatot, és ott nagyon erős karantén volt, és nagyon erős lezárás volt, és pontosan megmondták, hogy amit én pontosan nem tudok, hogy ő 12 embernél több nem lehet a templomban egyszerre. Volt egy ilyen szabály, vagy fél éven keresztül. Igen ám, de akkor jött el az ideje az első áldozásnak. És volt vagy 10-12 gyerkőc, hát de hogy, hát még a gyerekeket ott, hát a szülők, hogy vannak, az ünneplés, hogy van meg minden. És ez a papa következőt találta ki. Minden gyereket külön fog első áldoztatni. Azért, hogy a 12 ember legalább akkor ott egy tágabb család ott tudjon lenni. Ezt el tudjátok képzelni? Az a papa 12 gyerekkel külön végigcsinálta 12-szer ugyanazt a folyamatot. És zárt templomban a 12 családdal legyen, 12-szer megcsinálta az első áldozást. Hát tényleg én csak, hogy összecsapkodtam a kezem, hogy ő erről beszélt. Hát ezt nevezem erőfeszítésnek. Ez igazi és valódi erőfeszítés, amire azt mondhatnánk, na Jézus valami ilyesmire gondolt, amikor azt mondta, hogy menjetek és csináljátok. Akkor azt csináljátok. Hát az első erőfeszítés. Második, hogy abból hát, születhet valami teljesítmény. És nem elég, hogy arra hivatkozik, én csináltam. Van-e valami teljesítmény abban, hogy te azt vagy, hogy én, vagy bármelyikünk csinálta? Mit értek ez alatt, hogy teljesítmény? Hogy az egyházi működésünkben nagyon gyakran azt vélem fölfedezni, hogy mondjuk így mai szóval élve nincs minőségbiztosítás. De tulajdonképpen úgy működik mindenki, ahogy akar, és hogy ez minőségben mit jelent? A második gondolat, hogy rendben van, hogy van erőfeszítés, de milyen minőségű az, amit csinálunk. Hát a második gondolat, ha valahol ott végén van, Jézushoz örömmel szeretnénk visszaérkezni, hogy abban legyen valami valódi teljesítmény. Valami, amire azt mondhatnánk, hogy de ez legalább jó is. Hát nem csak csináltam, hanem jó is. Én úgy szerettem gyerekkoromban McAleknek a sorozatait, ugye nem rajzfilm, hanem a bábfilm. És nem, én emlékszem gyerekként, hogy mindig levertek egy cégért, azért úgy reménykedtem, hogy azért valami marad. És azért valami maradt. Hát akkor a második gondolat nem csak az erőfeszítésre van szükség, akkor valódi teljesítményre. Ide még egy gondolat, például ez azt jelenti, hogy akkor amit csinálok keresztény emberként, az legyen igényes. Ezért nem tudom, tudjátok-e, karácsonykor az egyetemes könyörgések között van egy olyan könyörgés, hogy Uram, add, hogy kövessük a betlehemi Jézus igénytelenségét. Ezt én kihúztam háromszorosan. Mert ha valamit nem szeretnék követni, az bármiféle igénytelenség. És nem hiszem, hogy a betlehemi Jézus azért, mert a Betlehembe született zord körülmények között igénytelen lett volna. Máriát sem látom igénytelennek, és Józsefet se igénytelennek. Szóval hagyjuk az igénytelenséget. Harmadik. A harmadik, hogy akkor most van teljesítmény, valami eredmény. A kettő nem ugyanaz, és az eredmény alatt érthetünk belső eredményeket. Például van valódi teljesítmény, és a szó szoros értelmében kifelé nincs eredménye. Hát ilyen lehetséges. Hát miért ne volna lehetséges? Elmegy egy pap, most elnézést, hogy papokról beszélek, vagy te. Az egyik munkahelyen valahogy te ott csak úgy keresztényként jössz, mész, de csomóan érdeklődnek, és jönnek el a templomba. A másik munkahelyen te ugyanezt csinálod, azt fütyül rád mindenki. Te ugyanazt a minőséget produkálod. Az egyik esetben van eredmény, a másikban nincs. Az eredmény nincs minden szempontból a kezünkben. De az is egy eredmény, hogy én egyszer csak rájövök, hogy hiába próbáltam jó minőségben, az vagy lesz, vagy nem. Akkor mondjuk az is eredmény, ha alázatosabb leszek. Hogy az is eredmény, hogyha megkérdezem 25-ször, hogy lehet-e valamit másképpen kellett volna csinálni. Az is eredmény. Hát az is eredmény, hogyha elkezdek azon gondolkozni, hogy valami miért és mikor működik, és mi és hogyan nem működik. Megyek tovább. A következő siker. Hát a tevékenységünk az vagy sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres. Én egész megdöbbentem ezen, de jól esik róla beszélni. Most húsvétkor 19 felnőttet kereszteltem meg. 19 felnőttet nagy szombaton, és 6 voltak még első áldozók. És utána rá 2 hónappal pedig több mint 20 bérmálkoztak. Hát le vagyok nyűgözve. Hát ez hogy történhetett meg? Hát nem tudom. Egyszerűen csodálatos volt. Szóval ezt mondjuk nevezhetjük sikernek. De hát 2 évvel ezelőtt se voltam sokkal ostobább. Tehát mondhatjuk azt, a siker az vagy jön, vagy nem jön. Ha vagy van, vagy nincs. És ebben lehetünk igazán a nagy vonalúak, hogy hát vagy van, vagy nincs. Tehát nem a siker a cél. Az vagy adatik, vagy nem. És ez nagyon fontos, nem a siker a cél. Olyan megrendítő volt, mikor fiatalabb keresztény koromban bújtam a szentek életét. És annyira tetszett nekem, hogy így csináltad az eredetiség, meg hogyha tényleg egyik szent se hasonlítható a másikhoz, kivéve az életszentséget. És akkor olvastam egy olyan szentről, aki elment egy, hát mondjuk egy archaikus kultúrába, és ott volt 30-valahány évig, és senki nem lett keresztény. De senki. A végén meg még meg is ölték. Tehát, hogyha mondjuk, hogy lehetne emberi számítás szerint egy olyan igazi kudarcos életpályát leírni, hát az övé ennek a minta példánya volt. 0 eredmény 30 év múlva, plusz még meg is ölik. De most ugye, itt tegyünk akkor egy vesszőt, mert az történt, hogy 30-valahány év, és ő vértanú lett, és ez elkezdett hatni. És jött oda egy másik valaki, aki azt mondta, én olyasmi vagyok, mint ő, és arra elkezdtek figyelni. És az a népcsoportot egymás után a tagjai keresztelkedtek meg. Szóval ennek az embernek az életében 0 siker. És milyen nagyszerű, hogy nem az volt a célja, hogy sikeres legyek. Nagyszerű. És így jutunk el, hogy az 5. gondolat, hogy a sorban akkor hova érkezünk el, ami persze átszövi az első 4 pontot is, Szentlélek gyümölcsei. Hát nem a siker van előttünk, a Szentlélek gyümölcsei, hogy megteremjük a maradandó gyümölcsöket. És ez, ahogy a Szentlélekkel együttműködünk, átjárja az első 4 területet is. Azért Jézus nem egyszer, nem kétszer elmondta, igen, azt akarom, hogy gyümölcsöt hozzatok. Menjetek el, és hozzatok maradandó gyümölcsöt. És aztán mondja a szőlőtő, szőlővesző, ezt se akarom tovább mondani. Hát igenis, föl vagyunk szólítva a gyümölcsözésre. Mi a gyümölcsözés? Például az életszentség. Mi a gyümölcsözés? Az üdvösség. Mi a gyümölcsözés? Hogy másokat segítünk az Istennel való és a másik emberrel való kapcsolatában. Gyümölcsözés. 2. fejezet. A 2. fejezet így szól, hogy hát milyen érdekes, hogy Jézus, nem tudom, hallottátok-e a szövegben, milyen precízen elmondta, így menjetek, úgy menjetek, ezt vigyetek, ezt ne vigyetek, ne vigyetek, ne vigyetek, így köszönjetek, addig maradjatok, ezt tegyétek, onnan menjetek tovább. Hát azért volt ott kiképzés.
Nem úgy volt, hogy menjetek előttem, azt majd lesz valahogy a Szentlélek megoldja. Szó sincs róla, kaptak egy kiképzést. Csak úgy mentek el. És most akkor ezt szeretném ugyanúgy 5 pontban végignézni, hogy akkor hogy van az, hogy együttműködünk a Szentlélekkel, és tényleg amögött, hát kéne, hogy legyen valami tudás, valami ismeret. Na akkor ez hogy van? Első, hogy kezdődik ez, hogy van-e bennünk tudásvágy, nyitottság és érdeklődés, beleértve, most így mondom, Isten országa iránt, az Isten iránt, az Isten dolgai iránt, a kereső ember iránt, nyitottság, tudásvágy és tudásszomj. Na, ebbe tartozik bele az, amiről múlt héten beszéltünk. Ha van bennem tudásvágy, nyilván annak a hátterében mi is benne van, hogy elismerem, hogy mennyi mindent nem tudok. És ezt nem szégyellem, mert a nem tudás már is remek kiinduló pontja annak, hogy motivált legyek, hogy valamit még jobban elmélyítsek és tudjak. Emlékszem, hogy amikor 21 évesen levelező tagozatra jártam a teológiára, nagyon fölnéztem az összes professzor úrra, mert hát most el tudjátok képzelni, én voltam egy 21 éves sportoló. Hát mit tudtam én, hogy mi hogy van? Egy friss megtérő voltam a kereszténység alapjaival kapcsolatosan is, hát rezgett a léc, vagy le is vertem. És ott voltak ezek a professzor urak, és annyira komolyan vettek bennünket, olyan tisztességesen tanítottak, mi annyira komolyan vettek, annyira becsülték a mi tudásszomjunkat, és látszott, hogy szívvel, lélekkel csinálják, és pontosan tudták azt, hogy majd, mikor 3 év múlva kapunk egy ilyen levelező diplomát, hogy hol lesz az ahhoz képest, amit ők elvégeztek. És ez tényleg így van. És mégis látszott, hogy elnézést, így mondom, apait, anyait beleadtak. Komolyan vették a tanítást, komolyan vettek minket. Azt lehet mondani, hogy ott szerettem meg igazán tanulni. Hogy a nagy professzorok komolyan vettek bennünket. Tehát tudásvágy, második pont, tapasztalati tanulás. Hát csak azért érdemes tanulni a tapasztalatainkból is. Mi az, hogy tapasztalati tanulás? Ezt éppen csak 4 pontban idehozom. Első, nyitottság, érdeklődés, fölfedezés. Második, elemző gondolkozás. Harmadik, ez alapján hozott döntések. Negyedik, a döntés alapján való cselekvés. És a cselekvésből újból élmények és tapasztalatok származnak. Erről nem is akarok hosszabban beszélni, mert ezt már egyszer-kétszer kifejtettem. Tehát hajlandó vagyok és nyitott vagyok a tapasztalni, a tanulni a tapasztalataimból. Hogy ne kövessem el újból és újból ugyanazt. Harmadik, a tudás elmélyítése és kiterjesztése. Tudom, ezt egyszer már mesélgettem nektek. Mikor 30 éves voltam, 1 éve voltam pap, ott volt egy idős kisegítő lelkész, egy nyugdíjas papbácsi. 44 vagy 45-ben szentelték Bécsben. És én bebe jártam hozzá, mert annyira okos volt, és olyan bölcsen, olyan egyszerűen, alázatosan beszélt, és akkor elmesélte nekem, hogy ők miután fölszentelték őket, elhatározták, hogy létrehoznak egy kis kört, és ebben a kis körben az lesz a tagság feltétele, hogy minden egyes papnak még nagyon jól meg kell tanulnia egy idegen nyelvet, és a teológián kívül tudományos igényességgel meg kell tanulnia valamilyen másik szakterületet. Azért, hogy a tudásuk átfogó legyen, és közben elmélyült legyen. És ha szabad azt mondanom, én ebbe beleszerettem. Ezt annyira okosnak találtam, hogy valaki ne csak egy könyvű ember legyen, most a szónak nyilván jó értelmében, az elmélyíteni a tudást, átfogóvá tenni a tudást. Hát 12 nappal ezelőtt megműtötték a szemem. Ezt most csak azért hozom ide, mert most 2 hónapig, ha kint vagyok, mindig napszemüvegben kell lennem. Szóval tudjátok, a találkozunk ezért van, és nem veszem le, mert nem érheti UV. És ahogy néztem, ott volt egy leírás, hogy hogy történik a műtét. Kik vannak jelen a műtéten? Tuk, 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 tuk. És az alsó sorba... Igen, látjátok, most azért kezdtem el toporogni, mert nem tudom a pontos kifejezést. De próbáltam valami közelítőleg értelmeset mondani. Hát azt lehetne mondani, hogy a műszaki értelmiségi. Tehát a műtét közben, mert ott gépeket használnak, nem csak orvosok vannak, nem csak egészségügyi szakdolgozók, hanem ott van a műszaki ember. Hát lenyűgözött engem, mondta, azonnal megyek, műtsenek meg. Hát ahol, hát amikor valahogy a tudás elmélyült és átfogó, és az egyik ismeretből itt megértünk valamit, onnan ott a kreativitás melegágya, az elmélyült és szerteágazó ismeret. Megyek tovább, a következő akadémikus tudás, intézményes tudás. Miért? Mert lehetünk autodidakták, és az tényleg jó, egy csomó mindent elsajátítunk, és úgy tetszik nekem, valaki bújja a teológiát, jön, kérdez tőlem, le vagyok nyűgözve. De azért mégiscsak, amikor van valamilyen intézményesített tudás átadás, azért az általában alaposabb és körültekintőbb, és olyan dolgok is belekerülnek, amit én biztos mindig kihagynék. Emlékszem például, hogy amikor másodéven elkezdtünk ógörögül tanulni, hát mondjuk így az egyik szemem sírt, a másik nevetett, az egyik hát nevetett, haj de jó, az eredeti nyelven tudom olvasni a Szentírást. A másik meg, hát ha nem lenne kötelező, lehet, hogy nem tanulnám. Az ógörög nyelv mondjuk a háromszor olyan nehéz, mint a latin, és azért az se annyira. És közben most meg annyira hálás vagyok, hogy van egy szentírási rész, és akkor na, hogy is van, hogy egy picit ott lehet bogarászni az eredeti szövegből. Szóval mélyebben meg lehet érteni az evangélium üzenetét. Tehát akkor van akadémikus tudás, intézményesű tudás. És így jutok el a végéig, és az ötödik itt is mi, a Szentlélek. A Szentlélek által adott ismeretek, a Szentléleknek az ismerete, minden olyan tudás, ahogy Jézus erről beszél, nem kell előre elgondolnotok, ott majd a Szentlélek segít nektek, hogy most még nem tudjátok, de majd a Szentlélek mindent az eszetekbe juttat. De tudjátok, mikor tudom önfelettem mondani, hogy igen, ez az evangélium üzenete, ha az első négy pontot komolyan vettük. Akkor utána mondhatjuk azt, hogy most befejeztem az izgulást, majd ott fog menni. De előtte van négy pont. És a cselekvéssel kapcsolatban is ugyanezt gondolom. Majd a Szentlélek kipótolja, mondták kedves atyák. És én mindig húztam össze, hogy majd a Szentlélek kipótolja. Hát, de az már lehet, hogy nem pótlás, mert már szinte helyettem kellett volna csinálni. Ez nem ugyanaz a műfaj. Hát ott is, mikor valaki azt mondja, majd a Szentlélek kipótolja, az előtte van négy pont. És tényleg azután rendben van. Zárás. A zárás így szól, olyan szép ez a mondat, hogy de mind azon által ne annak örüljetek, hogy ez teljesítmény, és siker volt, és sikerült, és ezt láttátok, és tudtátok, és hanem annak, hogy a nevetek föl van írva a mennybe. És ez mit jelent? Egyrészt azt jelenti, hogy a lényeg nem függ össze a teljesítményünkkel, semmiféle sikerrel nem függ össze, a létezésünkhöz kapcsolódik. A létezésünkhöz, amit most így nevezek meg, hogy tanítványok vagyunk. Akkor is tanítvány vagyok, ha 35 évig teljesen eredménytelenül csinálok bármit is. Akkor is tanítvány vagyok. Ez az örömhírnek a mélysége. És a másik pedig, de közben pedig, a tanítványság, ahogyan a létezésemhez kapcsolódik, ebből az is adódik, hogy nem egyszerűen csak Isten gyermeke vagyok, hanem tanítvány. És a tanítvány a maga módján fölszólítást nyert arra, hogy mindazt a tudást és ismeretet beleérte saját magát is úgy fejlessze, úgy képezze, úgy adja tovább, ahogyan az a Szentlélek szándéka szerint van. Tehát miközben tanítványok vagyunk kikeszthetetlenül és a létezésünkhöz kapcsolódóan, aközben nem véletlen, hogy néha Szentmise végén ez hangzik el, menjetek, küldetésetek van.